üdvözlöm a Szakmai Ártalom 13. epizódjának a nézőit. Ebben az epizódban a Talai lesz a főszerep, a téma feldolgozásában pedig dr. Dobos Endre, a Miskolci Egyetem tanára és a Magyar Talajtani Társaságnak az elnöke, Bekecs Mátyás, regeneratív gazdálkodó, és Szabó László, a Holt alapkezelő társalapítója, és a Tarkarit bivajtenyészetnek a társtulajdonosa.
Igen, igen.
Lesz a segítségemre. Én Forró Richard vagyok, a BASF-nek termékmenedzsere, és most pedig megkérnének titeket, hogy mutatkozzatok be röviden.
Engem Dobos Endrének hívnak, a Miskolci Egyetemen dolgozom, a Földrajz Geoinformatika Intézetben, és hát furcsa módon ugye mégis az agráriummal foglalkozom, mert alapvetően agráros végzettségem van. Talajtanosként, talajtérképezőként kezdtem az életemet, sokáig digitális talajtérképezéssel foglalkoztam, űrfelvételek, domborzatmodell, és az elmúlt 10-15 évben a precíziós gazdálkodás beindult, nagyon sok terepi talajtérképezési munkánk van, és ebben a terepi talajtérképezésben most már, nem tudom, de túl vagyunk az ezredik szelvény megásásán az ország minden területén, és nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltunk, láttunk, tanultunk, és azt hiszem, hogy most talán ez az a legfontosabb háttérinformáció, ami miatt itt vagyok.
Endre a nemzet vakondja.
Mátyás?
Én Bekecs Mátyás vagyok, az Alföldről, Tiszató mellől, Tisza Szent Imréről érkeztem. Szántóföldi növénytermesztéssel, gyepgazdálkodással, szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk. Körülbelül egy 500 hektáron gazdálkodok, és itt próbálnám bevezetni a regeneratív gazdálkodási modellt.
Szabó László vagyok. Több mint 10 éve őshonos állatok tenyésztésével foglalkozunk Zala megyében, ugye Zalai dombvidéken. Ökogazdák vagyunk, és emellett egyébként több mint 30 éve tőke és pénzpiacokkal foglalkozom, tehát egy ilyen kettős életet élek.
Köszönöm szépen. Endre, van egy olyan érdekes anomália, hogyha valaki rákeres az interneten a nevedre, akkor az első találatok között biztos, hogy olyan videókat fog találni, ahol nyakig benne vagy gödrökben. El tudnád nekünk mondani, hogy mégis mit csinálsz ezekben a gödrökben, és mit látsz bennük?
De nagyon rajos. Volt egy régi főnökem, aki mindig azzal kezdte, hogy amikor már valaki úgy 50 felé járt, vagy a fölött volt, hogy hát ennek már semmi más feladata nincs az életben, mint hogy válogassa a sírköveit. Na hát én egy picit túlléptem ezen, én már válogatom a saját szelvényeimet, hogy hol lesz majd a legkényelmesebb az életem utáni több száz évet, még így egybe humuszosodás folyamatában eltöltenem. De a viccet félretéve, az látszik manapság, és azért vagyok nagyon sokszor szelvényben, mert úgy tűnik, hogy a piac egyre inkább nyitottabb arra, és a gazdák egyre inkább nyitottabbak arra, hogy lenézzenek egy kicsit a talpuk alá, és ne csak a 0-30 centivel foglalkozzanak. Ez persze nagyon hosszú munka volt, én azt gondolom, ezt elérni. Nagyon sok céges meghívásom van, ez is megint jó, és ezek a videók általában ilyen céges gazda bemutatók, aminek egyre inkább része a talajszelvény leírás. És amikor lemegyünk egy talajszelvénybe, akkor ugye mindig az látszik, hogy a 0-30 az persze nagyon fontos, de az élet jelentős része talán nem is abban folyik. A növények jelentős életfunkciói talán nem is biztos, hogy ott történnek. És persze, hogy miért ott történnének, hát ugye valaki tanult földrajzot még általános iskolába, és megtanulta Magyarország klimatikus adottságait, akkor azt olvasta belőle, hogy ugye a nyár az erősen vízháztartásban negatív, tehát mindig szárazságra, aszályra hajló volt, ezt tudjuk a történelemből is, nagyon gyakran, most többször volt olyan, hogy például a Fertőtónak a medencéjében szántóföld volt, miért? Nem volt még klímaváltozás, vagy legalábbis nem beszéltünk róla, a Balaton neve is ugye egy szláv eredetű szó, ami mocsárvidéket, mocsaras területet jelent, ez megint csak azt jelenti, hogy voltak olyan időszakok, amikor kevés volt a csapadék, és a Balatonnak a nyílt víztükréből egy egyszerű mocsárvidék lett. Úgyhogy változik a világ, és ilyen világban egy épeszű növény nem bazírozhat csúnya szóval ugye a 0-30-ra, mert nyáron az esetek jelentős részében az kiszárad, és akkor lemegy a B-szintbe, a C-szintbe, és a gyökereknek egy igen jelentős része, mondjuk nem százalékában, mert mondjuk azt, hogy 90-95% azért ott csoportosul a 0-30-ban, de aztán az a maradék 5-10% gyökérzet az 100-150 centig gond nélkül lemegy, és ebben a 100-150 centiben éli a száraz nyaraknak az életét. Innen jön a tápanyagfelvétel, a vízháztartás, minden is. Ráadásul ez csak az egyik dolog, ami direkt módon kötődik ugye a növényekhez, de a másik, ami ennél talán megint, vagy nem fontosabb, de legalább ennyire fontos, ugye, a talajnak szintjei vannak. A talaj egy több rétegű képződmény, amelynek a fizikai, kémiai tulajdonságai a függőlegesen haladva lefelé a talaj felszínétől másfél-két méterig változik. És ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik a felszínen, hogy hogyan változik a növényzetnek az állapota, ahhoz tudnunk kell, hogy mi van lent. Ugye az ország jelentős része alföldi terület, de a dombvidéki területeken is hihetetlen talajképző kőzetbeli változatosság van. Homok van, vályogon, vályog van, agyagon, ezek váltakoznak ezerszer, közben ugye elindul rajta a talajképződés, és ez egy olyan hihetetlen változatos térbeli világot hoz létre, talajtani szempontból, ugye részben a felszínen látható változás, részben a mélység irányában történő változatosság, amihez aztán nehéz alkalmazkodni. És persze, amit elkezdtem mondani, hogy nagyon sokat vagyunk terepen, és pont azért vagyunk terepen, mert a gazdáknak az a része, aki a precíziós gazdálkodást ugye elkezdte, hát ugye a gépesítés már sok mindent meg tud csinálni, de a kérdőjel mindig ott marad a miért. Hol, mennyit, mikor. És ez a hol, mennyit, mikor, ez gyakorlatilag van távérzékelés, van sok minden más, de ezek mind-mind csak apró kis részét mondják el az igazságnak, egy pillanatfelvétel, egy állapotról, de az okokat nem magyarázza. És a gazdák, akik erre így rájönnek, és okszerűen szeretnének gazdálkodni, már most menedzsment zóna talajtérképeket igényelnek, és a talajtérképekhez kellenek ugye ezek a talajtani felmérések. A probléma egyébként nem csak a változatosság, mert ez a gyönyör. Ugye talajtanosként hát ennél szebbet nem tudnék megélni, egy unalmas talajú országban nem lennék ilyen lelkes talajtanos, de mivel ezer dolgot tapasztalunk, tehát tényleg van kihívás bőven. Ezt megérteni, ezt átélni, ezt megtanulni, ez egy nagyon-nagyon szép feladat, és egy nagyon élvezetes munka napi szinten. Viszont azért azt is látjuk, hogy ezt a változatosságot ugye kezelni is nehéz. És nem csak a térbeliséget nehéz kezelni, hanem azt a természetes állapotrendszert, amit időközben ugye a szántóföldi növénytermesztésnek a hihetetlenül iparosodott nagyüzemi megoldásai művelnek. Tehát hasonlóan műveljük technológiai elemekben, mint nagyapáink, csak ugye most már nem egy bivaj, vagy egy ökör, vagy egy ló húzza, és nem Pista bácsi támaszkodik az ekeszarvon, hanem lóerők mennek, meg tonnák mennek rajta keresztül, és olyan hihetetlen erővel tudtunk hozzányúlni a talajainkhoz, hogy az nagyon-nagyon sok problémát okozott. Ha körbe megyünk az országon, katasztrofális állapotok vannak, ha nagyon direkt módon provokatíven akarok fogalmazni, csak az a baj, hogy nem kell provokatívnak lennem ahhoz, hogy a valóságot elmondjam. Azt talán mindenki tudja, hogy hát megyünk ugye a Dunántúlra, és ugye az úgynevezett Dunántúli dombság, Tolna, Baranya, Somogy és Zala is lehetne még sorolni. Ugye tavasszal szemet gyönyörködtető látvány ez a tarkaság, ezek a meleg színek, a barna, a sárga, a fehér. Talajtanosként meg azt látom, hogy ahol fehér van, onnan másfél méter ment el, a teljes talajszelvény, ahol barna van, onnan egy méter ment el, ahol szürke van, onnan fél méter ment el, de olyan, ami fekete lenne, olyan már nincsen. Tehát a kérdés az, hogy a talajnak hány százaléka maradt meg, és az, hogy 50%-a megmaradt, ez már nagyon nagy ritkaság. És ez a tarkaság sajnos ezt jelenti, és hozzá vagyunk szokva, ezt tartjuk természetesnek, miközben ez egyáltalán nem természetes. De ugyanúgy, ha elmegyünk az Alföldre, ott se beszélünk erózióról, talajdegradációról, pedig ha megnézünk egy űrfelvételt, olyan tarkák a talajaink, hogy az hihetetlen. A világos csíkok váltakoznak a sötét csíkokkal, és nincs erózió, akkor miért kell a keleti főcsatornát kotorni? Miért fogy el a térfogatának a fele, ha ezek nem mennek bele? És ez azt jelenti utána, hogyha elment a teteje ugye az az igazi. Az a humusztartalomban csúcs, ugye a humuszanyagok hihetetlen fontosak, mert ugye azok a legjobb szerkezetépítők, szerves kolloidok, a vizet kötik, a tápanyagot kötik, a szerkezetet építik. Ahogy haladunk lefelé, és ez az anyag pusztul el, ez gyakorlatilag egyre csökken az a talajtani potenciál, amit a mezőgazdaság ki tud használni. Arról nem is beszélve, hogy közben ez az anyag megy az élővizekbe, ahova viszi a megkötött tápanyagot, és ott meg eutrofizációt fog okozni. Ugye hosszú ideig dühöngtem a világon, amikor víz és a talajvédelem az azért volt fontos, már a talajvédelem része, hogy védjük a vizeket. Tehát ez egy hosszú negatív folyamat, én azt gondolom, hogy nem a talajokat védtük, az egy szemét volt, egy szennyező forrás, ami belement az élővizekbe és eutrofizálta. Most viszont már eljutottunk azért oda, hogy ezeket a problémákat egyre többen látják, és az alföldi talajdegradáció, a dunántúli talajdegradáció, ez már olyan mértékeket öltött, hogyha itt nem történnek változások, akkor gyakorlatilag tényleg az ország önfenntartó képessége kerül veszélybe.
Köszönöm. És egyébként, Laci, ez a termés átlagokon is látszik már? Így az elmúlt évek tekintetében?
Hát most nyilván a 22-t azt felejtsük el, mert az nagyon speciális volt. De talán ez a probléma azért nem olyan felkiáltójeles, mert tehát a termés átlagok ugye még nem mutatnak őrült nagy problémákat. Azt már világosan látszik, hogy a évtizedekkel ezelőtti hatalmas termés átlag javulás az megállt, tehát ma már globálisan a termés átlagok inkább azt mondom, hogy stagnálnak, tehát innen nagyon nehéz tovább menni. De inkább azt mondanám, hogy ugyanahhoz a termés átlaghoz sokkal nagyobb inputokra van szükségünk. Tehát ahogy a talajok romlanak, ahogy a talajoknak a biológiai szolgáltatásai az élővilág felé csökkennek a degradációjuk miatt, ugye egyre többet kell ezeket a funkciókat mesterséges anyagokkal, műveléssel, kémiával, stb. Pótolni, és ez egyszerűen költséget jelent. Tehát nagyon sok gazda úgy érzi, hogy ahhoz, hogy egyébként a korábbi termésátlagokat tudja hozni, ahhoz egyre nagyobb input anyagokra van szükség, kvázi egyre drágább a termelés. Most nem csak azért, mert felment a műtrágyár, hanem egyébként is egyre több inputra van szükség, hogy ugyanannyit termeljünk. Nem tudom, hogy Mátyás, te ezt mennyire látod itt a saját gazdálkodásodban.
Hát igen, ezeket a bőrünkön érezzük, különösen itt ebben az esztendőben. Én egy picit messzebbről kezdeném, hogy az egyetem után én meg alatt volt szerencsém több évet külföldön eltölteni. Új-Zélandon egy farmon is éltem, dolgoztam, sok értékes tapasztalatot gyűjtöttem. Utána találkoztam a feleségemmel, Hannával Angliában. 4 gyermek büszke édesapja vagyok. Ezt azért tartom fontosnak, hogy a környezetünk, a gazdálkodásunk, a következő generációnak, hogy hogyan adjuk át és mit adunk át a területeinkből, az nagyon fontos. Azt láttam így belefolyva a magyarországi gazdálkodásba, hogy hatalmas beruházási kényszer van a gazdákon, nagyon ki vagyunk szolgáltatva a beszállítóknak, inputanyagáraknak, felvásárlóknak, olyan hitelcsapdába kerülünk ezáltal, ami stresszt generál, és ez ugye kihat a családunkra, itt az egész életünkre, és már évek óta keresem ebből a kiutat. Itt szerencsésnek mondhatom magam, mert már 2009 óta nem szántanak a szüleim sem. Szerves trágyázzuk a területeinket, tehát egy alacsony műtrágyadózissal dolgoztunk már eddig is.
Nem, tehát látod, hogy ez így nehezen fog menni, nem? Tehát, hogy szembesültél azokkal a problémákkal, akivel szerintem nagyon sokan szembesülnek egy a mezőgazdaságba.
Igen, és ezek a problémák, ezek a kiút keresésben nekem nagy segítség volt a Gay Brown könyve, amit a tavaly év végén sikerült elolvasnom, és ezáltal összetudtam rakni egy olyan rendszert, ami alternatíva lehet a jelenlegi konvencionális mezőgazdálkodásra.
Hogyha jól tudom, Laci, ezt a könyvet egyébként te adtad ki non-profit céllal, esetleg tudnál nekünk mondani pár dolgot erről, hogy mégis, hogy meg mint érdemes elindulni ezen az úton is, milyen alapelvei vannak ennek a vonalnak?
Nézd, hát ezt az egész dolgot ezt egy ilyen amerikai parasztember rakta össze, tehát ez nem az akadémiáról jön meg, nem az egyetemekről, hanem egy olyan ember, mint a Mátyás, aki küzdött évről évre, egy csomó pehje volt, jégverés, stb. És egy nagyon érdekes tapasztalatokkal lett gazdag abba azáltal, hogy megverte a sors ezekkel az időjárási problémákkal, és akkor így 30 év alatt összerakott egy rendszert, ami egyébként működik. Van egy 3000 hektáros farmja, nyitott a gazdaság, évente több ezer ember megnézi, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy élő laboratórium, tehát meg lehet nézni, hogy működik. Tehát nem egy elvi modell lesz, hanem ezt a... Igen, gyakorlatilag egy tangazdaság, és ugye ez éppen ezért nagyon-nagyon sokan követik őt. Ugye mit mond ez a regeneratív elvrendszer? Van néhány alapvető törvénye. Az első, hogy a talajban benn van a mikrobiológia, ott van köbcentinként 1 milliárd kis mikroorganizmus, ezek nagyon-nagyon hasznosak a növényeknek, egy csomó szolgáltatást elvégeznek nekik, ezeket ne bántsuk. Tehát ezek a barátaink, és ne bolygassuk a talajt, ne fordítsuk fel az életterüket, nem érgezzük őket, barátként kezeljük őket. Tehát a talajbolygatás az minimális legyen, vagy egyáltalán ne legyen. A második, hogy mindig takarjuk a földet. Tehát, hogy ez a parlag, ez egy nagyon ritka jelenség legyen a termőföldünkön. A parlag ez egy ismeretlen jelenség a normális ökoszisztémában. Nyilván lehet egy áradás, egy földcsúszamlás, tehát léteznek a természetben parlagon hagyott területek, de a természet azonnal oda küldi a futárokat, parlagfű, stb. Egyéb pályanyagi növények, és azonnal begyógyítja. Ugyanúgy, mint ahogy a mi szervezetünk is, hogyha van egy horzsolásunk, ez a szervezet számára nagyon nagy kockázat, és azonnal ugye elindul a hegesedés. Nem a bőr nő oda, hanem a heg, aztán majd szépen átadja a helyét a bőrnek, ugyanígy a parlagfű is átadja a helyét majd a későbbi fajoknak, az lényeg, hogy nagyon gyorsan szűnjön meg a puszta föld, a parlag, mert a föld számára az egy nagyon nagy kockázat, elviszi a szél, elviszi a víz, stb. Ugye a harmadik a biodiverzitás, tehát hogy minél több növényt próbáljunk egyébként tartani. Ugye ez egy kicsit azért a monokultúrával ellentétes dolog, és ugye ez nyilván ez egy nehéz dolog. A sokfajta különböző növény nagyon tudja egymást támogatni. Nem ugyanabban erősek, nem ugyanabban gyengék. Gondoljunk egy mondjuk egy argentin foci csapatra. Ha lenne 11 Messi, akkor se 11 Messi játszana a csapatba, mert nagyon eltérő skillekre van szükség, tehát kell kapus, nyilván kell hátvéd, kell Messi, és nyilván kell egy jó edző, tehát ez a különböző adottságok, különböző erősségek, ezek sokkal erősebbé teszik a csapatot. Tehát 11 Messi az egy rosszabb argentin csapatot képezne, mint egyébként a jelenlegi argentin csapat. Tehát ez volt a biodiverzitás. A negyedik az, hogy lehetőleg folyamatos legyen a fotoszintézis. Ugye gyakorlatilag aki él, az energia az a napból jön, a növények ugye ezt fotoszintézissel, cukrokká alakítják, amivel fölépítik a saját szervezetüket, illetve táplálják a talajlakókat, ugye azt a köbcentiméterenként ez az 1 milliárd mikroorganizmust. Ha mondjuk az idő, mondjuk egy évnek a felében parlagon hagyjuk a területet, akkor megszűnik a fotoszintézis, akkor megszűnik a talajlakók cukorral történő ellátása. Ez nagyon-nagyon olyan, mintha mondjuk valaki learatja a búzát július 20-án, és hazamegy, és kikapcsolja a napelemet. Tehát senki nem jut eszébe, hogyha már megcsinálta a napelemben ruházást, akkor július 20-án, amikor süt a nap, akkor kikapcsolja. Akkor, amikor ott hagyjuk, és mondjuk a következő év kukoricáig, nem tudom, 6-7 hónapig parlagon hagyjuk a területet, az egyébként ilyen energiagazdálkodás, meg talajlakó energia tápanyag ellátás szempontjából is nagyot vétkezünk. Tényleg pont ugyanaz, mint hogyha kikapcsolnánk a napelemet. És ugye az ötödik elv, ami egy kiegészítő, de ugyanakkor fontos, hogy mondjuk Gibran azt mondja, hogy ha lehet, akkor próbáljuk az állatokat integrálni a növénytermesztésünkbe. Ez egy marha régi alapelv, tehát ugye ez gyakorlatilag föltaláltuk a spanyol vizet, spanyol viaszt, bocsánat, de nyilván rengeteg előnye van akkor, amikor a növénytermesztést az állattenyésztéssel együtt csináljuk, de nem is csak egyébként már az emberi gazdálkodásra kell figyelni, elég, hogyha megnézzük mondjuk a régi prériket, vagy megnézzük a Szerengetit, ahol ezek a kérődzők és a növények együttélése, szoros együttélése, micsoda zöld tömeget produkál, és micsoda úgy hústömeget produkál. Tehát ez a természetnek ez egy nagyon-nagyon hatékony kihasználása. És valójában ez az egész regeneratív gazdálkodás, ez valamennyest azt üzeni, hogy próbáljuk használni a természetnek a trükkjeit. Tehát ne próbáljunk marha okosak lenni, ha ezeket az alapelveket a vitorlánkba tudjuk fogni, akkor sokkal kevesebbet kell a kajaklapáttal erőködni, hanem ugye gyakorlatilag a szél meg az elemek megcsinálják a munka nagy részét. Tehát ez az elmélet. De szerencsére azért Gébraun ezt a gyakorlatban is csinálja, tehát nagyon jól validálja az elméletét, hogy meg lehet nézni, hogy működik-e.
És ahogy mondtad, ez az óceánon túlíródott ez a könyv. Endre, esetleg magyar talajtani szempontból ebből mit és hogy tudnánk megfogni?
Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindent. Mert ezek olyan általános alapelvek, amelynél a részletek számítanak majd ugye a második részben, és ezek az általános alapelvek, ezek a talajtan tudományában alapvetően igazak. Tehát minden, amit elhangzott, az arról szól, hogy a talaj egy négyfázisú rendszer, ahol egyszerre kell négy fázisnak rendben lenni, ugye a szilárd, az, amit meg tudunk fogni, az ásványi és a humuszosodott rész, meg ugye a pórus térben a víz és a levegő aránya. És ez, ha rendben van, akkor ott tud lenni a negyedik és a legfontosabb, vagyis az élő fázis. Na most az élő fázissal jelen pillanatban az a baj, hogy az ember megpróbálja úgy csinálni, hogy neki jó legyen. Akkor legyen benne élet, amikor éppen főnövény termel, és amikor éppen nem terem semmi rajta, ami cash cropként neki profitot hozna, akkor azt mondja, nehogy nőjön ott rajta valami, mert a végén megeszi ezt a kevés tápanyagot meg vizet, amit egyébként ő félre szeretne tenni a következő periódusra. Hát ez persze azt eredményezi, hogyha kontrolláljuk a biológiát, akkor a nagyon sok olyan talaj tulajdonság, ami egyébként kell a három fázis megtartásához, az szétesik. Ugye, ha kivonunk sok szerves anyagot, a szerves anyag is egy nagyon szép egyensúlyi rendszer a talajban, ami azt jelenti, hogy akkor lesz a talajban több szerves anyag, aktív szerves anyag, most nem az élő és az elhalt anyagról beszélek, ez az alap, de az, amit például humuszanyagoknak nevezünk. A humuszanyagok, ugye ezek szerves kolloidok, úgy kell elképzelni, mint egy mágneses szivacsot. Hihetetlen nagy fajlagos felülete van, és az tele van pozitív-negatív töltésekkel, és ezen pozitív-negatív töltésekkel kommunikál az agyagásványokkal, ezeket összeragasztja, szerkezeti elemeket, talajszemcséket hoz létre. Tehát, hogy, és jelen pillanatban ott vagyunk körülbelül, hogy nem hiszem, hogy rossz közelítés, ha azt mondjuk, hogy egy természetes vegetációval fedett talajhoz képest a művelés alatt álló talajok humusztartalma közel a fele. És ez a közel a fele, ez egy olyan kritikus szint alá sökkent, hogyha nincs ragasztóanyag, akkor nem lesz szerkezet. Ha nincs szerkezet, akkor pontosan azokat a három fázist létrehozó tulajdonságokat veszítjük el, ami nem csak a szerves anyag hiányából, hanem például az oxigén vagy a víz hiányából fakadólag is korlátozni fogja a talajnak a produktivitását. Mit értek ezen tulajdonképpen? Tehát egy túlművelt talajon, ahol minden évben 3-4-5-6-szor oldalba vágjuk a talajszemcséket, gyakorlatilag minden egyes alkalommal eltörik 1-2 darab, vagy 5, vagy 10, vagy megfeleződik, mint ugye a hasadó atomok, gyakorlatilag mindig fele akkor, és végén eljutunk odáig, amit úgy hív ugye a talajtan, hogy elporosítjuk a talajt, ami gyakorlatilag, hogyha akkor poros, hogyha száraz, és akkor szétiszapolódik az egész, amikor nedves. Amikor ez szétporosodik, meg szétiszapolódik, úgy összeáll gyakorlatilag, hogy az a gravitációs pórus tér, ami egyébként fentről bevezetné a vizet, az megszűnik. Ezért, hogyha nagyon intenzív csapadékjaink vannak, és ebből egyre több van, vagy ugye télen van a csapadék, annak be kéne mennie, annak a jelentős része nem tud bemenni, mert lassan megy le, és ha már egy picit lejt a felszín, már pedig szinte mindenütt legalább egy picit lejt, akkor ez elindul oldalirányba. Ha elindul oldalirányba, viszi az anyagot, tehát beindul az erózió. Viszi azokat a kolloidokat, és viszi a kolloidokhoz kötött tápanyagokat. Az is elmegy. Közben ugye, mivel össze van iszapolva az egész, amikor nedves, akkor szépen lassan halad le a nedvességfront, és a nedvességfront teríti az egészet. Kinyomja belőle az oxigént, az nagyon hamar elfogy, befullad a rendszer, a mikrobiális aktivitás megáll. Ugye ez hogy lenne egészséges? Persze, örülnénk neki, de le sem megy mélyre. Ugye ezért van az, hogy nagyon sok talajunk belvízveszélyes, áll rajta a víz a nagyobb csapadékok után. De érdekes, és nagyon szépen magyarázza, hogy nem a csapadékeloszlás a főbűnös, vagy nem a víz hiány a főbűnös, hanem azt látjuk benne, hogy ugyanezek a talajok másfél hónappal később megint ott vannak a hírek, vagy az újságok címlapján, csak most éppen azért, mert nincs bennük víz. Miért nincs bennük víz? Azért, mert nincs bennük vastag pórus, vékony pórusok vannak, emelik a vizet, gyakorlatilag kicsatornázzák a vizet, és pillanatokon belül kiszárad. Tehát gyakorlatilag, ha ezt így összerakjuk, mint képet, akkor mi hiányzik a magyar talajokból? Szerves anyag és makroporozitás, gravitációs pórus tér, ami ugye bevezeti a vizet, hogy ne csak a felszínen szivárogjon nagyon lassan, hanem ha egy függőlegesen bevezetem 50 centire, akkor 50 centi mélyen elindul minden függőleges csatornából oldalra is. Tehát pillanatokon belül elosztom a vizet, sokkal több vizet leszek képes tárolni, és amikor elfogy a víz utánpótlás föntről, akkor ezek a gravitációs pórusok kinyílnak, tehát rögtön elkezdik bevezetni ugye a levegőt, az oxigént, tehát nem lesznek anaerób állapotok, az egészséges aerób mikrobiológiai folyamatok szaladni fognak. Hogy jön ez ide? Ugye szerkezetet építeni nagyon nehéz. Pusztítani is hosszú idő volt, 50-60-80-100 év, most nem akarok itt hasraütésre bármit mondani, de az biztos, hogy megépíteni is legalább ennyi folyamat. Ha nem tudjunk építeni, akkor hogyan tudunk függőleges csatornarendszert építeni? A takaró növényekkel, a gyökerekkel. Gyakorlatilag a gyökerekkel kell úgy művelni a talajt, hogy iszonyú mennyiségű gyökeret teszünk. Én ezt csak úgy szoktam mondani gazdánknak, mert mindig ugye kilóra, mázsára mérik a termést, gyökeret kell termelni. Gyökér tonnákat kell termelni, ami nagy sűrűséggel belakja, és ugye ezek ilyen függőleges csatornák lesznek, amelyek függőleges csatornák, ugye elhal a növény, akkor következő évben már elkezd szépen lebomlani, kicsit kifogy a saját gyökérjáratából, amiben vagy belenő egy másik, vagy belefolyik a víz, vagy belemegy a levegő. Tehát amit nem tudok az összeiszapoltsága miatt beletenni, az gyakorlatilag a gyökérjáratok rendszere fogja tudni újraéleszteni. Ha ezt forgatom, vagy durván megkeverem, akkor gyakorlatilag kirántom a gyökereket a helyéről, és újra visszaesik ez az egész rendszer úgy magába, mintha a lapáttal odadobnám a sarokba, a szerkezet nélkül jön, kicsit fellazul persze, amikor megdobom, megtárcsázom, meg szántom, de utána kap 2-3 esőt, és ugyanúgy visszaroskad saját magába, mint ahogy volt. Nem véletlenül kell minden évben ugye talajt művelni, mert egy vegetációs periódus alatt bőven tönkre megy az egész. Tehát bekerülünk ebbe a mókuskerékbe. Most akkor miről volt eddig szó? Szerves anyagot hozzá kell adni. Miért kell szerves anyag? Azért, hogy legyen mikrobi. És azért, hogy legyen talaj szerves anyag. Humuszosodjon. Humuszosodás mihez kell? Ugye víz és tápanyagtárolás, meg szerkezetépítés. Azaz egyenletes aerób állapotnak a kialakítása. Tehát gyakorlatilag, amik itt elhangzanak, és akkor ezt utána ne zúzzuk szét, tehát a bolygatások számának csökkenése, tehát ha egyszer kialakul egy jó gyökérrendszer, utána már csak arra kell figyelnem, hogy ezt megduplázzam, megtriplázzam. Ha valaki el szeretné képzelni, hogy ez milyen legyen, akkor menjen ki egy rétre, egy ilyen ősgyepre, nyomja bele az ásóját, fordítsa ki. Nem lesz olyan hely, ahol gyakorlatilag ne találjon a 30 ezer kis függőleges bojtos gyökérkép, ami lemegy. Ugye a legszebb példa arra, hogy mi szoktunk ilyen beöntözéses kísérleteket csinálni, amikor 50x50 centis keretet beleütünk, mondjuk 10 centi mélyre. Gyönyörű példáink vannak szántóföldön, teleöntöttem vízzel, ott ültünk egész nap, szerintem csak a párolgásból ment el belőle. Mellette ugyanazon a talajon 30 méterrel, ugye volt egy rét szegélye a táblának, ugyanezt a keretet betettük, nem tudtam annyi vizet önteni, olyan gyorsan önteni a vizet, hogy ez ne tűnjön el a talajba. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ezek a legkritikusabb problémáink, ugye, és ez nem arról beszélek, hogy klímaváltozás. Az is van, nyilvánvaló, bizonyítható, emelkedik a hőmérséklet. Csapadék nem, de a hőmérséklet változik. Minden esetre a téli félében sokkal több csapadék hullik, nem is hullik több csapadék, ez nem igaz, de sokkal pozitívabb az egyenleg, mert ugye a párolgás az majdnem, hogy nulla. Tehát akkor lehet összegyűjteni sokat nyáron, akkor már jön ugye az úgynevezett nyári monszum, júniusban ugye a csapadékcsúcs, akkor már olyan meleg van, hogy már a legtöbb csapadék mellett is szinte negatív a vízháztartási egyenlegünk, tehát akkor kell feltölteni. Hiányoznak a talajokból ezek a feltölthetőségi rendszerek, mert nincsen vízkapacitása, mert a szerkezete tönkre van téve, és gyakorlatilag azok az egyszerű igazságok, amit gyakorlatilag régen tudtunk, a parasztember tudta, csak valahogy a technológiában, amikor azt gondoljuk, hogy mindent mi irányítunk, a tápanyaggazdálkodást, a növényvédelmet, a szerkezetépítést, akkor azt mondjuk, hogy a talajra nincs szükség. Miközben meg kiderül, hogy igenis szükség van, mert ahogy azt Mátyás is említette, hát azért ezek az inputárok nagyon kitetté teszik a szerencsétlen gazdát, és már nem csak azért kell, azért vannak álmatlan éjszakái, hogy fog-e esni az eső, vagy elég lesz-e, vagy lesz-e akkora a termés, hogy esetleg már pozitív irányba billenti át a nyereséget, hanem már azon is kínlódnia kell szerencsétlennek, hogyha nem csinálna semmit, már ugye a gazdászok ismerik ezt jobban, akkor azok a fix költségek, amiket így beleinvestál, iszonyú pénzeket, azok vajon visszajönnek-e neki egyáltalán, és egy olyan gyomorgörcsben fekszenek az adósság csapdák miatt, ami egyébként úgy kiviszi. És miért? Mert mindent ő akar megoldani. Ahelyett, hogy azokat a talajfunkciókat, amelyek segítik ezeket a dolgokat, és amelyek átalakítanák egy kicsit. Ugye a tápanyaggazdálkodás is, hát hogyha van 30 tonna, most mondtam valamit, vagy egy négyzetméteren van 15-20 kiló biomasszám, hát az 15-20 kiló biomasszányi tápanyagot tartalmaz. És ez folyamatosan pusztul, már úgy értem lebomlik, a szerves a tápanyagok mineralizálódnak, oldatba mennek, közben a bakteriális élet újra megköti, tehát mindig vannak ilyen átkötések, amikor felvehető a növénynek, de közben nem lúzódik ki, nem megy ki, mert a biomassa magában tartja. Tehát nagyon egyszerű ez a világ, hogyha az ember így egyszerűen írja le és rakja össze a folyamatokat. Nyilván aztán jön a gyakorlat, amikor nem esik az eső, nem kell ki a takarónövény, és a többi, de ehhez még mielőtt tovább mennénk, hozzátenném, hogy nagyon sok vitám van a gazdákkal, mert mondják, hogy jó, ő nem vett takarónövényt, mert úgyse fog kikelni. Igen, de miről beszélünk? Arról a rossz porozitású, rossz víztározó képességű talajról, ami tényleg rossz vízgazdálkodású, ezért, ha nincs szerencséje, nem fog kikelni. De ha nem indul el egy úton, és nem próbál porozítást beletenni, mert most a 10-ből 10-et felhasználni, az tényleg sok, mert nullára viszi. De ha lenne 30-ad potenciálisan tárolása, és abból 15-öt is felhasználsz, már 15 marad pozitívan, tehát ez az egyenleg, tehát ez a fajta gondolati csapda, amiben benne vagyunk, hogy a jelen állapotokból próbáljuk meg levezetni a jövőnek, vagy a más állapot, a jó állapotnak a funkcionális működését, ezen kell egy picit túllépni, és elhinni, hogy ez lehet jobb is, mert ez volt is sokkal jobb, tehát az az állapot, ami van, az most nagyon rossz.
Egyébként itt a talajszerkezeteknek a problémájára én úgy gondolom, hogy az elmúlt 4-5 év különösen felhívta a figyelmet, mert hogyha jobban megnézzük, akkor az 50 éves csapadék átlag az általában leszokott hullani, vagy közel leszokott hullani, de iszonyatosan szélsőséges körülmények között, és ugye itt is a talajoknak a víz megtartó képességének a problémája akkor már rögtön előjön, és akkor elkezd gondolkozni a gazda, hogy akkor ezzel most már lehet, hogy tényleg kezdeni kellene valamit, és elindulni egy irányba. Mátyás, ti a gyakorlatban ugye ezeket az alapelveket elkezdtétek a saját gazdaságotokba is adaptálni, így tudnál erről mesélni egy kicsit nekünk?
Tehát itt fontosnak tartom elmondani a kontextust, itt minden gazdaság más helyzetben van, itt a mi szerencsés helyzetünk az ugye az a szántás korábbi elhagyása miatt, hogy talán annyira még nem voltak degradálva a talajaink, így az alapelvek nekem annyira megtetszettek, hogy kísérleti szinten próbálom megvalósítani valamennyit. Itt a rendelkezésünkre áll egy 200 darabos magyar tarka szarvasmarha állomány is, akit így rá tudtam vinni a szántóterületeinkre. Ez a jelen aszályos takarmány hiányos évben különösen nagy segítség volt. Itt a gabona aratás után a szalmát fönt hagytuk mulcsként a területen, ebbe a kombány után mentünk direktvetéssel, egy összetett divers takarónövény keverékkel vetettük be a területeket. Hát az aszályt az Alföldön olyan jelentős volt, hogy ebből nem sok minden kelt ki, de a szeptemberiben megérkező esőkkel az árvakelés és a takarónövény is egy olyan biomassa tömeget tudott alkotni, ahol a 200 marhát 9 hektáron 10 napig tudtuk legeltetni, és itt a napraforgó betakarítás után is mindenféle talajmunka nélkül. Ez azért jelentős, mert szeptemberben kaptunk körülbelül 100 mm csapadékot, amint rá tudtunk menni a területekre október elején learatni a napraforgót, utána egy pár napon belül bele is vetettük az őszi gabonákat, és így nem szárítottuk ki abszolút a talajt, tehát azt megőriztük, ami lehullott csapadék, és utána októberben 1 mm esőnk volt, nekünk viszont gyönyörűen kikeltek az őszi gabonáink, míg a szomszéd környező gazdáknak, tehát attól függően, hogy hány sort adott, mennyire szállította ki a talajt, ablakosan hiányos volt a kelésük. Itt már próbáltuk a biodiverzitás elvét is behozni, tehát nem monokultúrát vetettünk, mint eddig, hogy búzát árpát, hanem a búzát őszi borsóval, olajlennel, az árpát pannonbükkönnyel, illetve talajművelőretekkel, és idáig nagyon, nagyon pozitívak az eredmények. Itt ez a csapadékmentes október ehhez hozzájárul, mert valószínűleg, hogyha lett volna csapadék, nem láttunk volna ekkora drasztikus különbséget, de így szembetűnő volt. Tisztában vagyok vele, hogy még nagyon az út elején járunk, rengeteg buktató lesz még itt, de egyelőre pozitív tapasztalataink vannak.
Megmondom őszintén, hogy amikor elkezdtem én készülni erre az adásra, akkor én azt hittem, hogy itt a no-till-ről, strip-till-ről fogunk beszélgetni, de úgy néz ki, hogy ennél egy jóval komplexebb beszélgetésbe csöppentünk. Egyáltalán meg tudjuk határozni, hogy mi is pontosan a no-till?
Hát a no-tillt a legegyszerűbb meghatározni, mert a no-till az azt jelenti, hogy nincsen talajmunka. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon idealisztikus cél az eseteknek a jelentős részében, már mint rövid távon. Nyilván ez egy nagyon létező cél lehet az esetek jelentős részében, és pont az a szép benne, hogy olyan helyeken lenne a legfontosabb, ahol a gazdák most azt hiszik, hogy művelés nélkül nem megy. Például a mélyfekvésű kötött talajokon, ha annak szerkezete van, az 10-szer annyi vizet be tud nyelni, és nem áll meg rajta a víz. A művelt talajokon mindig meg fog állni. Gyönyörű képek vannak a neten, bárhogy meg lehet nézni, a csökkentett műveléssel, meg a konvencionális műveléssel, ugyanaz a tábla egy csík mellett elállva, lezuhan az ég, és gyönyörű nagy felhőszakadás, az egyiken áll a víz, a másikon eltűnik a víz. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az élet nem könnyű ebben. Én azt gondolom, hogy beszélnünk kell végre erről, mert nagyon sok minden van az asztalon. Regeneratív, talajmegújító, no-till és a többi. Én azt gondolom, hogy ez mind valahol ugyanaz a folyamat, csak máshol állunk meg a lépések sorában, és a máshol állunk meg sem feltétlenül igaz, mert ez megint egy olyan átmenetes folyamat. Miért műveljük a talajokat? Azért műveljük a talajokat, mert nincs szerkezetük. Mert annyira szétporosítottuk, eliszapoltuk őket, hogyha nem rázzuk fel, ugye egy szántásnál hozzáteszünk 10 centit, annyival emelkedik meg mondjuk a talajnak a felszíne. Ez azt jelenti, hogy 33% makropórust, nem kapilláris pórust, makropórust, azt hozzáadunk. Ezáltal teret adunk a víznek, meg a levegőnek. És ugye a gyökerezés így az elején könnyebb lesz. De sajnos a fenegye meg, ez az egész, amikor kap 2-3 esőt, akkor ugyanúgy visszaáll az eredeti állapotára, majd ugye elkezd kiszáradni, kőkemény, mint az építési törmelék, függően attól, hogy milyen fizikai félesége van, tehát gyakorlatilag vége annak, amit csináltunk. Na most, ezt, ha átnevezem no-tillnek, akkor ez katasztrófa lesz. Mert miért művelem? Azért, mert művelhetetlen, ugye? Viszont el kell indulni egy olyan folyamat, egy olyan úton, hogy jó, most nincs szerkezete, akkor építsünk neki szerkezetet. Az építés az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Voltak olyan szelvények, amiket láttam, amikről látszik, hogy 15-20-30 éve nem művelik, és a hajdani művelt rétegnek az alsó 20-30 centi, amit a bojtos gyökérzet nem járt át, ugyanúgy megvan a széttaposott, hasábos szerkezetű, eketalp-szerű szerkezete, plusz az eketalp is rajta van, alatta van sokáig. Magyarul én azt gondolom, hogy sajnos, amit az ember tönkretett, azt nem adhatja meg úgy, hogy bedobja a lovak közé a gyeplőt, hogy tessék, most már levontam a konzekvenciákat, visszaadom az irányítást a természetnek. Az a baj, hogy az elején igenis ezt az átalakított rendszert segíteni kell a visszaállásban. Tehát ugye a no-till az egy cél, ahol el kell kezdenem először belevinni azt a pórusrendszert, azt a makropórusrendszert, ami a három fázist megteremti. Bele kell vinnem ugye azt a szerves anyagrendszert, ami részben a pórusrendszer együtt a gyökértömeggel is már egy nagyon fontos hozzáadott érték, ami pedig a három fázis mellett, ugye az oxigén mellett az élővilágnak a tápanyagot, a szénforrás szolgáltatja. Ha ez megvan, akkor beindul a biológiája, akkor elkezd épülni szépen lassan a szerkezete. De ehhez az kell, hogy ne essen össze minden évben, ne nullázzam le azokat az eredményeket, tehát nem szabad forgatásos művelést alkalmazni. A gyökereknek a függőleges rendszerét meg kell tartani, össze lehet rázni, sőt össze is kell rázni egy kicsit az elején, mert ez a masszává összekeményedett anyag, ezt meg kell repeszgetni ahhoz, hogy az új gyökereknek irányt adjunk. Nagyon szépen lehet látni, ha egy szelvényt kiásunk, nagyon gyakran az ilyen rossz szerkezetű talajoknál, ha egy eltöröm a talaj felszínt, beszúrok egy kést és megfeszítem, és a törések, repedések mentén töröm, tele van a szerkezeti elemek, már idézőjelbe, tehát ezek a nagy összeállt cementált darab, vagy nem cementált, hanem összetömörödött darabok, a falán húsznak le a gyökerek. Falán, mert nem tud belenőni az a szerencsétlen, ha nem adok neki teret az elején, akkor nem tudok egy olyan minden oldalról sűrű rendszert benövetni és konzerváltatni, megvédeni a gyökereknek a jelenlétével, hogy az utána folyamatos tartós víz, illetve levegő bevezetést eredményezhet itt a rendszernek. Plusz ezt stabilizálni kell, ugye, tehát sokszor leegyszerűsítjük a dolgot a szerves anyagra. Az azért nem igaz, mert akkor a zöldtrágya is hatékony lenne, de a zöldtrágyával is nagyon sokat lépünk előre, a szerves anyagforgalommal, meg ha bekeverem, akkor ott maradnak nagy lukak a rendszerben, de a többi mégis összeiszapolódik. Tehát ugye a szerkezet, meg a biológia, az körülbelül olyan, mint ugye a talajképződésnél is úgy mondjuk, hogy van az öt talajképző tényező, az idő, a domborzat, a klíma, a talajképzőkőzet, meg az élővilág. És az élővilág az tök érdekes, mert az élővilág hatással van a talajra, de a talaj meg hatással van az élővilágra. Tehát ezek nem úgy van, hogy van egyfajta növénytársulás, ami alatt ilyen talaj képződik. Nem, ez egy szép evolúciós folyamat, ami így kéz a kézben, kar-karba öltve, szépen halad előre, mindig egy picit előre lépünk, utána alakul a másik oldal. Ezért nagyon veszélyesek ezek az olyan piaci szereplők, akik azt mondják, hogy nekem ilyen termékem van. Én így megjavítom a biológiát. Nem fog megjavulni a biológia, ha előtte a szerkezetet, a fizikát nem teszem rendbe. Nem fog stabilizálódni a fizika, ha közben a biológiát nem teszem rendbe. Most hiába adok ki deszantosokat, vagy dobok ki víz nélkül a Szaharába, a legjobban felszerelt katonai egységeket, nem fog tudni semmit elérni, 5 napon belül mindegyik szomjan hal. Ugye? Nem véletlenül, hogy például ezeknek a termékeknek egy részét minden évben újra ki kell adni, mert meghalt. Tehát nem tudott ott élni. Tehát nagyon-nagyon fontos ezt a rendszert úgy összerakni, hogy semminek nem lehet, egy ilyen komplex rendszernek nem lehet egy vonalát, egy pontját megjavítani, mert azt a pontot támogatja még 15 másik. És ha az nincsen, ez olyan, mint a Liebig törvény gyakorlatilag, ugye az ökológiai alaptörvények egyike, tehát hiába van 84 féle input anyagból 200-szor annyi, mint kell, ha az egy fontosból meg csak fele annyi van, akkor az fogja meghatározni az összes többinek a felvételét. Tehát gyakorlatilag ezek triviális ismert dolgok, csak a gondolatmenetbe kell visszahozni. Lehet, hogy egy picit hozzám válaszoltam, de a no-till az pontosan ezt a folyamatot hozza, hogy a no-tillt akkor tudjuk elérni, amikor már a fizikája, kémiája rendben van. Az olyan, mintha kimegyünk egy egészséges rétre, és akkor ott művelünk. Anélkül, hogy megpróbálunk ugye nagy károkat okozni benne az intenzív növénykultúrák megváltoztatásával és a többivel. De amíg nincs meg ez a talajegészség, ez a talajfunkcionitás, addig ne gondoljuk azt, hogy be tudjuk dobni ugye a lovak közé a gyeplőt.
Szóval ne a kórházból menjünk a ketrecharcba. Előtte kicsit készüljük, ugye?
Igen. Igen, de előtte edzünk sokat.
Igen.
Mert a végén meg fogunk lepődni ott a ketrecharcba, ha oda vágnak a kerítéshez.
Igaz, hogy már részben említettük ezt a témát, de hogyha csak egyetlen egy aspektusát akarjuk megfogni ennek az egésznek, hogyha már ugye a címünk is erre utal, ezek a komplex talajművelési rendszerek hogyan segítenek nekünk az aszálynak a kezelésében?
Hát ugye ezek trivialitások, tehát gyakorlatilag egy picit ismételem is magam, mert mi kell ahhoz? Tehát kontinentális klímán a jóisten így teremtett minket. Árpád atyáink azért álltak meg itt, mert nagyon szép legelők voltak itt, nagyon sok fűvel, nagyon sok réttel, nagyon sok fával, nagyon sok vízzel. Ez egy élhető hely volt. De persze azt is tudták, hogy ha Petőfit olvas valaki, és akkor olvassa a pusztáról, írt, forog a, fújja a szél, csend van, szivárvány van, szárasság van, ég a napmelegtől a kopár szík sarja, tehát azért ezek úgy benne voltak a világban mindig. És ehhez persze alkalmazkodni kell. Hogy tudunk alkalmazkodni? Talajban történő víztározással. Talajban történő víztározás jelen pillanatban erős határok között mozog, mert kérgesednek a talajaink, mert nincsen benne makroporozitás, az esetek kivéve a művelés utáni közvetlen rövid időszakot, és a többi, folytathatnám, tehát nekünk gyakorlatilag azt teszi a klímaváltozás adaptációjában a legnagyobb lépést előre, hogyha ezeket a téli féléves csapadékokat minél nagyobb mennyiségben be tudom húzni a talajrendszereimbe és feltölteni. El lehet azt képzelni, hogy ugye nyáron mindenki várja az esőt. Ha csak 5 nappal tovább kitart az állományom, vagy Isten őriz 10-ig, mire megjön az eső, akkor megmentette. Ezek, tehát nem arra kell feltétlenül gondolni, hogy annyit fogok betárolni, hogy ez a teljes vegetációs periódusra elég. Ilyen valószínűleg nem lesz a mélyfekvésű területeket leszámítva. De a kitettségemet, az aszályérzékenységemet folyamatosan csökkenti, és drasztikusan csökkenti. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladata a mai mezőgazdaságnak jelen pillanatban. Nem azért, mert az ökológiai funkciókat akarjuk javítani. Sajnos a társadalmi gondolkodás még nem jár itt, hogy ezeket komoly felelősségnek vegye, pedig kellene. Nagyon sok szempontból fontos lenne ezeket figyelembe venni, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb önérdekből a kitettség, a mezőgazdasági gazdálkodás, a kitettségének csökkentése, időjárás kitettségének csökkentése szempontjából, ez az egyedüli út, ami megoldható. Öntözésről nem fogunk beszélni, mert az soha nem lesz megoldás. Ez egy technológiai elem olyan gazdálkodásnál, ahol hiperintenzíven csinálunk hiperintenzív növényeket. De ugye nagyon jól tudja mindenki, hogy az ország termőterületeinek több mint 90%-a soha nem lesz öntözve.
Igen, ugye, nagyon egyszerű összefüggés, hogy minél nagyobb a húztartalma a talajnak, annál nagyobb a vízmegkötő képessége. Ez az egyszerű, függvényszerű kapcsolat. Ergo, hogyha a humusztartalmat növeled a talajban, az sok mindenbe segíti egyébként a növényeket, de egyébként a víz problémákra is ad egy támogatást. És a másik dolog, ami ebből a rendszerből adódik, ugye a vízgazdálkodás segítése szempontjából, hogy éppen most november van, mindenki látja ezt a jelenséget, hogy iszonyú pára van reggelente, egy szántott földön semmiféle csapadék nem csapódik le, ha bemész egy, nem tudom, egy repcébe, bemész egy nagyobb takarónövénybe, és illetve nem vesz egy gumicsizmát, akkor teljesen elázik a cipő, teljesen elázik a gatyát, tehát látszik, hogy őrült mennyiségű víz csapódik le ezekbe a novemberi hideg reggelekbe. Ez egyébként nyilván ezek szépen óvatosan, lassan, milliméterről milliméterre szivárognak le a talajba. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyi csapadékunk volt egy évben, és azt gondoljuk, hogy ez determinálja egyébként a termésünket csapadék szempontjából, akkor két szempontból is tévedünk. Egyrészt, ha megvan az a kérgesedés, amiről Endre beszélt, akkor ugye egy csomó víz elfolyik, tehát hiába esett le 600 mm, hogyha egyébként 300 ment bele a talajunkba, tehát ez rögtön egy kicsit megbonyolítja az összefüggést. Másrészt nem számolunk a pozitív oldalon ezekkel a takarónövényzetekre lecsapódó párával, ami egyébként fantasztikus mennyiségű tehát vizet tud a talajba juttatni, hát az Endrének vannak erre kísérletei. Nyilván ahol ki van szántva és ott áll egész télen a puszta föld, ott erről a jelenségről nem beszélhetünk.
Nagyon érdekes, csak hogy ezt befejezzem, most térképeztünk Mezőkövesd környékén, és nem esett. Ősztől kezdve nem esett semmi, tavaszig, és kimentünk ugye a gazdákkal, és mondták, hogy hát ez kőkemény lesz. És 70 centi mélyen gyakorlatilag, van egy kis talajnedvességmérő szondánk, minden egyes szelvényt végigmérünk, 70-80%-os telítettségben volt a talajnedvesség tartalma. Az a legoptimálisabb. Úgy vágta az ásó, mint a vajat. És 70 centitől lefelé meg kőkemény. Tehát mutatva azt, hogy fentről csapadék hiányában pusztán, ugye a repcék alatt voltunk az esetek jelentős részében, tehát ugye ott volt a téli növényzet, amely, ugye, és nálunk a hőmérséklet az télen jó esetben ugye 0 fok körül ingadozik valahol, tehát nagyon közel a harmadponthoz. Hogy iszonyú mennyiségű vizet tud aratni a levegőből, ugye ez a növényzet, ami számomra is meglepő volt, tehát ott mindenki mondta, hogy ez lesz, és tényleg, tehát 70-80 centi mélységig 70-80%-os víztelítettség csak és kizárólag a harmat képződésből, a harmat, tehát nevezzük harmat, learatjuk ugye ezt a hihetetlen levegő páratartalmat, és szépen belecsatornázzuk a vízbe. Jó, ezek agyagos talajok voltak, agyagos vályok, tehát eleve ugye a vízvezető képességük, mint a szivacs húzta lefelé az egészet, különböző feltételek vannak, de ilyen dolgokra se gondolunk például.
Persze meg a repce olyan szempontból, hogy nagyon nagy a felület, és nyilván a páralecsapódás ez egy felületarányos dolog. Tehát nyilván mondjuk egy őszi búzárnál is van ez a jelenség, de hát nyilván a búzaszálak felülete miatt ez vélhetően jóval kisebb.
De én tapasztaltam például idén ősszel, októberben nem volt csapadék, de a harmat miatt vízben úszott a növény a búzától kezdve a takaró növényen át. Összegyűjtettek rengeteg harmatot.
Furcsa is. Nem tudom, tehát vagy olyan, hogy nekem nem tűnt, hogy a szakidorom mondjuk ezt a jelenséget egy nagyon-nagyon vizsgálná, miközben egy hétköznapi jelenség van tényleg, hát mennyibe novemberi reggelen ez strandpapucsba egy takarónövényes földre, hát szarrázol.
Hát igazából itt akár a csapadékot is megfogalmazhatjuk, hogy akkor az, hogy meg mint áll össze, nem tudom, hogy erre van-e most még nekünk időnk. Szerintem most még így a lezárás előtt föltennék egy nézői kérdést, ami jött. Ezt felolvasnám nektek, és aki úgy érzi, az válaszolja meg. Véleményetek szerint kinek a feladata lenne az, hogy az alternatív gazdálkodási rendszerek működését a hazai körülmények között vizsgálják, majd a kísérleti eredményeiket, tudásukat széles körben megismertessék, és akár szaktanácsadással is segítsék a termelőket abban, sikeresen alkalmazzák ezeket?
Hát ha erre válaszolhatok, erre nagyon egyszerű válaszom van, és nagyon boldog válaszom van rá. Részben az, hogy ugye arról nem beszéltünk, hogy a regeneratív gazdálkodásnak az a nagy nehézsége, hogy nagyon sok gondolkodást igényel. Az egy konkrét ökológiai rendszer szemléletű munka, ahol mindig mindent figyelembe kell venni, és mindig az adott állapotnak megfelelő válaszokat kell adni. Nincsenek kész technológiák. Ezért gyakorlatilag minden regeneratív gazda egyfajta saját maga kutató intézete, amire épít is egyébként az Európai Unió, hogyha nem tudom mennyire követik a hallgatók, vagy ti. Tehát van az Európai Unióban egy 5 darab kiemelt program, és azokból az egyik, és mutatja azt, hogy a talajokkal tényleg probléma van, és nagyon-nagyon fontos erőforrásaink, vigyázni kell rá, az úgynevezett Soil Mission, talajmisszió. És a talajmissziónak most az Európai Uniós fő irányelve az az, hogy az elkövetkezendő 10 évben 100 úgynevezett Living Lab és Lighthouse gazdaságot hozzon létre Európa szerte. Hogy ez a Living Lab-ek, ezek pontosan azok a nem hivatalos kutatóintézetek, hanem olyan gazdaságok, olyan gazdálkodók, akiknek saját kérdéseik vannak, és a saját kérdéseikre próbálnak meg a saját eszközeikkel választ adni. De úgy, hogy közben bevonnak olyan más gazdálkodókat az összehasonlítás szempontjából, tehát ez nem egy gazdálkodó, hanem egy gazdálkodói hálózat, akit esetleg ugye a végén, nem esetleg, mert kötelező része szinte, olyan szakmai műhelyek segítenek, amelyek ugye tudományos alapossággal próbálják az eredményeket lefordítani. Nem könnyű a regeneratív, mert mindenki ugye a gazdák közül azt várja, hogy ugyanolyan technológiát adjanak a kezébe, amitől nem kell gondolkodnia. És a szakma meg nagyon sokszor nem tud még, mert olyan sok a változó, hogy hiába mondok én valamit, ha abból egy nem jön be, akkor lehet, hogy az egész nem fog bejönni, tehát ott azért egy pár órát, egy napot, kettőt azon körülmények között a gazdának el kell tölt, és plusz ugye a saját eszközrendszere, ami van, meg a saját talajadottsága, meg minden más, tehát nincsenek kész stratégiánk, de ezekből nagyon-nagyon sokat tapasztalati úton úgy össze lehet rakni, hogy ez működjön. Egyébként pedig azt gondolom, és ez is, ha jól tudom, benne van a magyar kormányzati programban, hogy ezt persze önerőből csinálják a gazdák, akik tényleg beleállnak ebbe, mert ők szeretik, és ők máshogy nem fognak tudni megölni. De közben pedig ennek a megközelítésnek a terjedését biztosítani kell. És az Agrárkamara már nagyon ott van mögötte, nagyon várja a segítségét ugye a kutatóműhelyeknek, készülnek azon oktatási feladatokra, amelyek, ugye, mert jó példa alapján lehet terjeszteni, ugye a minden gazdába benne van a félelem. Ha ezt eddig nem csináltam, akkor vajon, ha hozzá nem nyúlok, akkor fog működni? Hát azért csináltam, hogy működjön, ezek szerint, ha nem csinálom, akkor is működni fog, vagy ha máshogy. De tele vannak kérdésekkel a gazdák, és ezek teljesen jogos kérdések. Látniuk kell, hogy ez működik. Vagy másképpen működik, vagy egy picit másképpen láttatni az egészet, és ez nagyon-nagyon sok tudást igényel, és nagyon sok oktatást.
Tehát ez el fog indulni, azt mondod.
És a nagyon sok oktatás mellett még egy utolsó gondolatmenet az az, hogy ráadásul egy dunántúli gazda tapasztalatai nem terjeszthető ki egy mezőföldi gazdára, egy mezőföldi gazda nem terjeszthető ki ugye Kunszentmárton környékére, vagy bárhová, máshová, mert abszolút mások az adottságok. Én azt gondolom, hogy elindul ez a folyamat, ez állami feladat, ez talajtani társasági feladat, én azt gondolom, én mint elnök ezt mondhatom, hogy nekünk ebben nagyon ott kell lenni, ez nagyon egyetemi feladat, tehát felsőoktatási, igenis mögé kell állni ezeknek, a tudásközpontoknak ezt vinni kell, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag társadalmi feladat.
És az Unió ehhez fog adni pénzt?
És az Unió ehhez fog adni pénzt, és ugye Magyarországon a minisztérium segítségével, meg ugye én is benne vagyok ebbe a talajmisszióban, már elindultak ezek a folyamatok. Én nagyon szeretném, hogyha egy nagyon erős magyarországi partnerség összeállna, és pontosan az történne meg, amit ezek a gazdák szeretnének. Sokszor keresnek meg engem is, hogy regeneratívan azért menjünk ki, nézzük meg, csináljuk meg.
De Mátyás, hogy... akkor mi jelentkezünk? Ha?
Mindenképpen. Én már jelentkeztem is. Egyébként én is ebben látom a megoldást, hogy a tudományos élet szakembereivel keresem a kapcsolatot, tanárúrral is, más szakemberekkel is, hogy minél többen segítsenek itt valahogy ebbe a félhomályba tájékozódni, és így adaptálni egy észak-amerikai modellt ide a magyarországi alföldi környezetbe. Ez egy nagyon nagy kihívás, de nagyon izgalmas is. Tehát remélem, hogy így összeáll a tudományos szakma és a gazdák, és mindannyian minél többen ezért a nemes célért.
Záró kérdésnek még azt tenném fel nektek, hogy így a 2022-es év után szerintetek ezeknek a modelleknek nőni fog a terjedési sebessége esetleg a magyar gazdák körében?
Én azt látom, hogy ahogy a beszélgetés elején is mondtam, hogy nagyon sok cég, egyre több cég hív meg, mint marketing elemet. És a gazda bemutatókon, ahol a saját termékeiket adják el, ott mindig van, vagy nem mindig, de ugye sokszor van egy talajszelvény, és a gazdák nagyon érdeklődnek. Ott állnak, és én meg vagyok, először megdöbbentem. Most már teljesen természetes, hogy a gazdák mennyire szeretnék ezt az egészet érteni, tudni. Ott állnak, a légynek az ümmögését lehet hallani kint a szántóföldön, annyira figyelnek, annyira koncentrálnak, és annyira várják. Ugye nagyon sok anyagot, videóanyagot csináltunk a talajtár.hu oldalon, azt feltöltögettük. Hát volt olyan, például az első, ami legmeglepőbb volt, amikor Bábolnán volt egy olyan keresztszelvény, ami egy 20 méter hosszú keresztszelvény volt, és mellette állt a kukorica, úgy rá, vele párhuzamosan. És akkor csak egy egyszerű riportot ki, 5 perc. 3 nap alatt, nem tudom, félmilliós nézettsége lett. Félmillió. Aztán még ment tovább. Mert egyszerűen, ugye a talajfelszín alá nézve, gyönyörűen lehetett látni, hogy itt sárga a kukorica, szárga, itt zöld, és hogy néz ki alatta ugye az a csernozjom talaj, mennyire degradálódott a két szélén, erodálódott, bekeveredett, kémiája tönkrement. Tehát azt látom, hogy a pusztán, ha csak a média anyagok, amiket kiteszünk, megcsinálunk, vagy a cégek sokszor rögzítik és kiteszik, szerintem hihetetlen nagy számú, tehát ezek vannak YouTube-os videók, amik már a 70 ezret közelítik egy 2-3 hónap alatt.
A céhez képest hányan adtak be egységes kérelmet?
Hát nem tudom, azt hiszem, hogy talán 200 ezer. Tehát ezek fantasztikus számok, tehát elképesztő, hogy ilyen sokan nézik ezeket a videókat. Nyilván szerintem véletlenül senki nem néz meg egy talajszelvénykutatást. Tehát vannak olyanok, amit véletlenül megnézel, de egy talajszelvénykutatást nyilván az néz meg, akit ez érdekel. És hát most, tehát az, hogy ezt a könyvet 2 hónap alatt tavaly eladtuk az összeset, jó, lehet, hogy kicsit keveset nyomtattunk, mert nem gondoltuk, hogy és akkor ki kellett adni újra, mert hogy annyi embert érdekel, vagy az, hogy nem tudom, éppen tegnap egy agrárkonferencián, tehát a volt köztársasági elnök pont az Endre szavait idézi, hogy a talajaink úgy tönkrementek, hogy itt most már nincs tovább, tehát ezzel foglalkozni kell. De hát a legeslegjobb példa, én azt gondolom, hogy mikor Gyurica Csaba, aki ugye a Maténak a rektora, tegnap szóról-szóra azt mondta, pont egyébként a nedvességgel kapcsolatos kérdéseknél, hogy gyerekek, a szántást el kell felejteni. Tehát én azt gondolom, hogyha a köztársasági elnök, meg a legnagyobb agráregyetemnek a rektora ilyen szavakat és mondatokat mond, akkor ez már a mainstream. Tehát ez már nem egy ilyen nagyon-nagyon alternatív, az emberek 1%-át érintő probléma, hanem gyakorlatilag beléptünk a mainstreambe. És hát szerintem ez egy örömteli dolog, és lehetünk optimisták, hogy végre egy kicsit jobban elkezdünk ezzel foglalkozni.
Köszönöm. Szerintem ez egy nagyon jó zárszó volt egyébként, úgyhogy akkor nem is maradt más hátra, mint hogy aláírjuk azt a locsolókannát, Laci, ami ott van melletted. Kérlek, ez kezdte.
Jó.
Hozzá egy tollat.
Na hát akkor valahogy így. Víz nincsen benne, az már.
Akkor így Mátyás. Na, továbbadod. Jönnek rajta az aláírások.
Addig tart az adás, amíg el ne fogy a hely.
Igen.
Nem addigra remélhető, hogy lesz egy másik locsolókanna. Alap a talaj, én alulra írom.
Igen.
Szuper. Akkor én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok nálunk a szakmai ártalomban. Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok, vagy megnéztétek a legújabb epizódunkat, és jövőre találkozunk.
BASF. Kémiát alkotunk.